Itt vagyok, itt vagyok. Haló, haló, bagoly, bagoly, verép, haló.
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast. Mai adásunk vendége Ondecs István, Bigyó, ahogy ismerik.
A mikrofonnál Kovács Tamás és Bihari Balázs.
Gondolkodtam, hogy mikor találkoztunk mi először, és ha jól rémlik, olyan 20 éve, 2003-2004 lehetett, és Győrbe mentem le a Jimi Hendrix Memoriállal Media Wave-re, ahol Thanks Jimmy-t csináltak a barátaink, és ott láttalak először. Beszeretnénk mutatni drága hallgatóinknak egy ívet, amit én úgy látok, mint egy magyar népmese, hogy a legkisebb vidéki gyerek följön ebbe a borzalmas húsdarálóba. Egy backline-os eljut odáig, hogy próbaterem komplexumot működtet, szakszervezetet hoz létre, hogy nem csak az egyéni ambícióit helyezi előtérbe, hanem mindig is a közösségért is dolgozott.
Hú, hát rengeteg időt lehetne ezzel tölteni, de röviden, tömören megpróbálom. Én borsodi gyerek vagyok, abaúi igazából, azt szoktuk otthon mondani, hogy mi nem borsodiak vagyunk, hanem abaújak. Encsről származom, zeneiskolába jártam, általános iskolába tenorkürtöztem és furujáztam. A lányok között az egyetlen fiú furujásként át kellett mennem a tanorkürt hangszerre, innen jött a kürt. Sajnos a tanáraim nem a trombitát választották, pedig 8. után én szerettem volna zenész lenni, kürtös lenni, de az iskolákban, hát ez 1994, akkor középiskolákban csak egyetlen egy kürtöst vettek fel minden évben, minden szakra. Mert hogy nincs szükség annyi kürtösre, és ilyen tizenvalahanyan jelentkeztünk akkoriban mindig ezekbe az iskolákba. Sajnos nem sikerült bekerülnöm egyikbe se, de azért maradt a zenélés, haverokkal énekelgetés, koncertezgetés, középiskola, ez az amaz, iskolából kirúgás, mert talán a ródokkal és az életemmel egy olyan hasonlulást veszek észre, hogy szerintem a legtöbb ród az nem járta ki rendesen az iskolát, vagy valami buktatást, vagy valamit csinált benne, mert nem érdekelte azzal az irányjal való menés, amit általában ez a mai világunk képvisel, hanem minden ródnak szerintem megvan a saját egyéni kis iránya, ahogy ő maga elképzeli azt, hogy azt hogy fogja csinálni. Emiatt sokszor össze is veszünk egymással, de emiatt nagyon jó kapcsolatban is tudunk lenni. Szóval egy érdekes dolog ez, hogy minden ród szerintem egy picit ilyen deviáns típusú fickócska, aki így kilóg valamiért az ottani körből, ahol éppen lakott, született, stb. Én is egy ilyen típusú fickó voltam, azért is vagyok egy ilyen szervező típus. Énekeltem zenekarban, miután a kürtölés már abba maradt. Írtam a repszövegeimet akkor, amikor a Gangsta Zoliék megjelentek, meg stb. Próbáltam olyat írni, hogy ne legyen benne káromkodás direkt azért, hogy ne olyan legyen, mint a Gangstaéké. Ez nem annyira tetszett az akkori népnek. Most visszagondolva, akkor lett volna bennem annyi bátorság, hogy oda merem lökni mindenki elé, vagy lett volna olyan platform, mint az internet, hogy eléadjam az emberek elé azt, amit akkor csináltam, akkor akár Azalia is lehetnék. Csak az ember, ha lehet ilyet mondanom, akkor így önmagát is valahol lejjebb rakja, mint általában a többi zenészt, aki neki a példaképe. Így az én a saját darabjaim sem tűntek nekem olyannak, amit úgy elé mernék tárni a társaság elé, de azért mindig központi emberke voltam, vagy mondhatom magamról ezt, hogy mindig csináltam a fesztivált a körülöttem lévőkkel. A barátaim oda mentek szórakozni, ahol én felléptem, ők voltak a sofőrök, a segítő pakolók, a stb. Szóval valahogy innen indult ez az egész, hogy zenélgetés, és akkor akit te is ismersz, a Balogh Tamás Miskolcról, velük összeismerkedtem úgy, hogy a Szükséges Plusz nevű rap csapatommal mentünk hozzájuk felvenni a mi éppen akkori slágereinket. Vittünk egy CD-t és négyen rappeltünk az akkori technika szerint, ahogy tudtuk, mert mi nem tudtuk, hogy ezt hogy lehet megvalósítani még akkor. És abban az időben ment a mindjárt mondom neked, nagy hip-hop, HC, ilyesmi zenekarokkal, Limp Bizkit, Linkin Park, stb. Az akkor volt ennek a nagy felfutása, Korn, ilyesmi. És mivel én rappeltem és énekeltem az akkori rap csapatomba, a Tamás, ő kitalálta, hogy ő meg épp zenekart csinál, hogy nekik meg egy énekes rapper kéne az élő zenekarukba. Innen jött az, hogy akkor élő zenekarban zenélés kezdődött, és a Tamással való jó kapcsolat miatt először megcsináltuk a hangszerboltjában a villanyt, mert én akkor még villanyszerelő segédmunkásként tevékenykedtem. Tamásnak a boltjában megcsináltuk a villanyt, és ő már akkoriban, azt hiszem 1999-ben az első Egyalja Fesztiválra már vitt dobfelszerelést, amit már az akkori backline-ként szerepelt, de csak dobfelszerelés volt még akkor, és a következő évben meg én is bekerültem hozzájuk a boltba, mert megcsináltam a villanyt, elmentem, gyorsan leraktam egy üzletvezetői tanfolyamot, és akkor így én is a hangszerbolti dolgozó lettem, és akkor innen a backline-ozás, elkezdtünk a Tamással nem csak dobot bérbeadni, vagyis a Tamás nem csak dobot bérbeadni, hanem bevásárolt olyan eszközöket, hangszereket, amik nagy-nagy produkciókra kellettek, és 2003. június 13-án, most volt ennek a 20 éve, akkor a Tamás megkért, hogy és hát igazából a zenekar tagjai mentek backline-ozni a Sportsziget Fesztiválra, és mondták, hogy nem megyek el velük, egy ingyenes buli lesz, nem kell csinálnom semmit, tök jól fogom érezni magam, stb. Mondtam, hogy oké, okay. Mint kiderült, ők hárman, vagy ketten mentek el dolgozni három színpadra, én meg ott voltam, mint egy harmadik tényező, ember, hogy maradj már itt a nagy színpadon, segíts akkor még a Filip nevezetű színpadmester úrnak a backline-ban, és ott hagytak azon a színpadon. Ez még nem volt olyan nagyon jó élmény, mert a Filipke egy ilyen anyázós típusú színpadmester volt, hogy te mit keresel itt, mit csinálsz itt, miért nem csinálod a dolgodat, holott én meg először voltam ott, azt sem tudtam, hogy kell egy dobot összerakni énekesként a Tamás zenekarában. Szóval még nem voltam benne profi, de szerencsére az ottani Animal Cannibals és Subbase Monster zenekarok, és egy zenekar volt ugye a két fellépőnek, ott jött egy nagyon kedves dobos, akivel életemben először rendesen összeraktunk egy Yamaha Stage Custom dobfelszerelést, és a következő hétre még gyorsan kivettem a villanyszerelési munkából szabadságot, és a Balogh Tamás elvitt engem a Vekerító Fesztiválra, ahol egy beton színpadon, hátul nem tudom, nem biztosan emlékeztek rá, hátul ilyen sportpálya színpadon fel volt állítva egy akkori viszonylatban ilyen harmadosztályú felszerelés, amin mentek a harmadosztályú, másodosztályú zenekarok, általában metal, rock, stb. Környékről ismerősök, és ezen a héten ott ültem én egy hetet, kiszolgáltam mindenkit nagyon, ahogy mondták, azt mondták, hogy csináljam még, mert ez nagyon jó, de akkor még villanyszerelő voltam, és a Tamás közben bebehúzogatott ebbe, és akkor bekerültem a hangszerboltba, és 2003 év végén volt egy Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang és Charlie feat. Király Linda turné, Debrecen, Budapest, Győr, három nap egymás után, és ebbe sikerült bekerülnem.
A Twin volt.
A Twin Rebel, igen. Igen. Ebbe sikerült bekerülnem, és így kukat nem tudtam angolul, vagyis hát csak annyit, amennyit ott yes, no, hello, köszi, stb. Ezeket sikerült megbeszélni, de a harmadik napra a Győrben már kevés alvással, mert ugye át kellett utazni az egyik helyről a másikra, már a felszerelést összerakni, de az első napos káosz az a harmadik napra egy olyan zenekari családdá, egy olyan produktum felépítő, most már elolvastam a bizottság, de egy produktum felépítő bizottságá váltunk ott mindannyian, a külföldiekkel együtt, úgyhogy tulajdonképpen én nem értettük egymást, de mégis a munka miatt olyan hullámok és rezgések alakultak ki számomra, hogy én akkor azt mondtam, hogy mondhatjuk így, hogy a Taki szokott fogalmazni, hogy engem a színpad füstje akkor csapott meg ott, hogy én ilyen ezt akarom csinálni olyan emberekkel, akikkel kukkot sem értünk egymás szavából, olyan emberekkel úgy csinálni valamit, hogy egy működő valami dolog épül fel, és azt mindenki csodálja, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy ebben részt vehet az ember. És ott döntöttem el én is, hogy akkor legyen ez a hangszerboltozás, legyen ez a dolog, Tamással a backline-ozás, sok-sok fesztivál, a fesztiválokon üldögélés, ezáltal sok-sok zenekarral, emberrel megismerkedés, ródokkal is, nyilván technikusokkal is, mert a heteket töltöttünk együtt nyaranta, egészen májustól szeptember végéig, sok helyen kb. Ugyanazokkal az emberekkel váltottuk egymást, ti is ismeritek a szakmának a nagy részét, aki ebben dolgozik, hogy most is ugyanazokat az arcokat láthatjuk tulajdonképpen mindenhol, akkor is ugyanez volt, hétről hétre találkoztunk, együtt éltünk, nem fürödtünk, berúgtunk, csináltunk mindent, amit csak lehetett, és ez, én azóta is ebben élek, most már 20 évvel nagyon szeretem ezt az életet, habár páromban 15 éve tudja, hogy mibe keveredett bele, kellene javítanom azon, hogy vele többet foglalkozom, mint mással, mint a zenekarokkal és az egyéb életemmel, de azt hiszem, kellő szabadságot nekem jelenleg most csak ez a dolog tud adni, hogy zenekarokkal tudok ide-oda utazni, szerte a világba. Nem tudom, mit tudnék még évet hozzátenni. Ezekhez elég tömör volt idáig.
Nem, ez szép. Én arra emlékszem, hogy a 90-es évek végén volt az, amikor a Adámiknak meg volt talán Zadar és Cudar, valami ilyen nevű cégük volt, akik stagehandeket raktak össze, meg riggereket, hogy bárhol, ha layerből kellett építeni akármit, akkor nekik ők tudtak hozni 20-30-40 embert.
BL aki... Crew, azt hiszem, hogy ő, nekik most ez a nevük. BL Crew, ők ma jelenleg is külföldre járnak, és nagy cégeknek, nagy fesztiváloknak, nagy zenekaroknak, most is benne van egy-két magyar srác is ilyen dologban, de konkrétan neveket nem tudok most mondani, hogy kik, de YouTube, stb. Ilyen nagy turnékban vettek részt, ahol konkrétan csak a lájerezés miatt, a lájerek építése miatt voltak ők azok, akik benne voltak. Sok fiú már nincs benne, ha jól tudom ebbe a dologba, de azért még a cég alapító, illetve az ott lévő brigádból még van egy pár olyan öreg arc, akiket talán érdemes lenne nektek rádióműsor miatt is felkeresni, hogy mikben szerepeltek, stb. Milyen produkciókban vettek részt. Szóval az egy nagyon jó brigád, és még mai napig működik, csak azt kell mondjam, hogy Magyarországon kevésszer látni már őket. Hogy annyira ügyesek, hogy Németország, Ausztria, stb. Rendezvényeken, mint a mellettük lévő GD Staff nevezetű másik hasonló cég is, ők mindketten, ha jól látom, egyre inkább abba az irányba mennek el, hogy jobban megéri nekik elmenni külföldi fesztiválok, külföldi dolgait összerakni, mint magyar fesztiválokon dolgozni ezt-azt. Vagy inkább azt mondanám, hogy ott nagyobb ember mennyiséget, nagyobb szakmai tapasztalatot lehet szerezni egy külföldi fesztivál, mint mondjuk itt felépíteni egy-egy kisebb színpadot, egy minden héten ugyanazt, vagy stb.
Na és akkor, amikor az Ádámék csinálták ezt a céget, akkor ha jól emlékszem, a Gagyi volt talán az egyik, aki nyugati példákat nézett meg, hogy azt mondta, hogy a briteknél, Franciaországban, Olaszországban úgy működik a szakma, zárójel, Magyarországon úgy volt, hogy volt a Frerreis Karesz, és akkor volt neki 12 embere, volt a Dudás Béla, volt neki 16 embere, volt akárki, és volt valahány embere, és akkor maximum kölcsönkért egy monitor keverőst, hogyha valami volt, de leginkább a lomot akarta eladni, és a lommal ment a személyzet. És a Gagyi magyarázta nekem, hogy ő fölvette mindenféle valódi szakszervezetekkel a kapcsolatot, hogy hogyan működik egy normális piacgazdaságba a háttéripar, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy a franciáknál például van egy olyan fej, aki olyan, mint a Frerreis, de nincs lomja, hanem ő a szakembereket képviseli, és van neki 25 darab frontkeverőse, 18 monitorkeverőse, meg 20 darab fényese, aki ismeri az ipari standardeket, odarakod elé a Rider-t, és megmondja, hogy 12 óra alatt leprogramozom az 1048 robotlámpát, hogyha kell a Pink Floydnak, vagy a bárkinek, és ha valaki csinál egy fesztivált, akkor az egyszer elmondják a Rider alapján, hogy milyen PA kell, az berendelik onnan, milyen backline kell, és ehhez dedikáltan a személyzetet, tehát hogy a hangmérnöknek tök mindegy, hogy a Frerreisnek, a Dudás Bélának, vagy a Lubosinak az utcán játszik, ő neki az a fontos, hogy az ő megrendelője elégedett legyen, és ezek folyamatosan világszintű produkciókkal dolgoztak. És akkor próbálta a Gagyi azt, hogy Magyarországon is megcsinálni ezt. Egyrészt az, hogy ne 12.003 forintért dolgozzon napi 16 órát egy hangmérnök, de egy stagehand is kapja meg azt a pénzt, amit ő megérdemel. Abszolút. Mert ha ők nem dolgoznak, és nem minőségi munkát végeznek, akkor hiába jön a Rolling Stones Balaton akaratjára játszani, hogyha szarul fog megszólalni, szarul fog kinézni, akkor semmit nem ér a produkció. És én azt láttam, hogy valódi szakszervezet soha nem lett. És mondták, hogy ez részben a tőke azt mondta, hogy akkor egy-két embert kiemeltek mindenhol a tulajdonosok, akiknek valódi pénzt fizettek, hogy ne vigyék már el a jó hangmérnökömet. És aztán utána egy pár évvel összefutottam a Gagyival, és kérdeztem, hogy mi van, és azt mondja, hát majdnem engem csináltak ki azért, mert a többséget akartam képviselni, és hogy azt mondta, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa kelet-európai észjárás, mert hogy a tulajnak igaziból az a fontos, hogy az ő dobozaiért fizessenek X forintot egy napra, uh-huh. és nem az a fontos, hogy az a produkció a 100%-ot tudjon adni, mert legfeljebb Géza helyett berakja Imrét a pultba, és majd valami fog történni.
Sajnos abszolút ezt látom Magyarországon is helyzetként. Van már most már egy-két olyan okos tulajdonos, aki megpróbálja mindenáron megtartani az ő nála dolgozó munkaerőt, és vele csináltatni mindent, hogy azt a minőséget, azt mindig tudja képviselni az ő cége. Sajnos viszont tényleg egy ilyen kelet-európai dolog ez, hogy nincsenek annyira a belső dolgozók megbecsülve szerintem, semmilyen cégnél, vagy nagyon ritkán van ilyen tulajdonos, aki tudja, hogy azon nála lévő ember miatt van ott valahol az ő cége is, ahova keveredett, vagy ahova be tudott keveredni. Láthatunk erre példákat is, nyilván neveket nem fogok mondani, akik egy darabig az általuk náluk dolgozó emberek miatt képviseltek egy valamilyen színvonalat, vagy egy nagyon magas színvonalat színpadokon. Aztán idővel, ahogy ők nem törődnek annyira az embereikkel, ezek az emberek átvándorolnak egy másik céghez, és azt veszük észre, hogy már nem ez a cég dolgozik ezeken a helyszíneken, hanem az a másik cég, ahova ezeket az embereket átvették. Szóval ez nálunk is sajnos ez egy ilyen, nem is tudom, tényleg kelet-európai példa lehet, vagy nem úgy gondolkodnak legtöbb esetben az emberek, hogy meg kell tartani az alkalmazottat. Muraközi Péternek van egy nagyon becses mondása, amit én nagyon kedvelek és szeretek, hogy senkit nem szabad kirúgni, csak meg kell találni a neki való helyet. És én hasonló gondolkodású ember vagyok, ezért is próbálkozom ezzel a közösségi léttel és a szervezkedéssel. És amikor felhívtál telefonon, akkor mondtad is nekem, hogy én szakszervezet és stb. Van egy kis csalódottságom ezzel az egész dologgal kapcsolatban, pontosan azért is, mert ilyen kelet-európaiak vagyunk mindannyian, mi ródok is, és ilyen deviánsak, és mindig azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk, mint a másik. És nagyon nem megy a kiegyezése többek között az öreg ródoknak, a gagyinak, a spulninak, a stb., hogy ezt vajon hogyan kellene együtt jól csinálni, mert mindegyiknek megvan a maga deviáns, egyszerű saját véleménye, hogy szerintem így kéne, nem úgy, szerintem így kéne. És azóta sem, a hosszú évek alatt szerintem a Gagyi is ezt fogja mondani, nem sikerült ezeknek közös nevezőre jutni. Én a Covid idején belepróbálkoztam ebbe a dologba, hogy ha már van ez a például a Magyar Professzionális Rendezvény Technikai Társaság dolog, hogy én, mint egy fiatalabb generáció tagja, de azért mondjuk úgy, hogy a önmarketingemet ügyesen csináló fickó, megpróbálom behúzni a többi társamat is ebbe, hogy gyertek, csináljuk együtt, adjunk egy új lendületet az öregeknek, hozzuk össze, stb. Számtalan órát, számtalan beszélgetést, sőt, teszteket, talán láttátok ezeket, hogy ki hogy érzi magát, stb. Generáltunk arra, hogy ezt jobbá tegyük, stb. A vége ennek az egésznek az lett, hogy bejött a Covid utáni időszak, és onnantól kezdve senki nem foglalkozott semmivel sem, továbbra sem. Csak akkor van foglalkozása, sajnos az én lesz szemszögemből nézve ezzel a dologgal, amikor ilyen baj van, ilyen nagy dolog van, hogy az emberek nem tudnak menni dolgozni, és azt látom én is sajnos ebben a mostani világunkban, hogy egyre dühösebbek az emberek, egyre morcosabbak, egyre kevesebb az empátia, nem ölelik meg egymást az emberek, nincsenek kontaktusok, stb. A ródok ebben még durvábbak, vagy nagyon megölelik egymást, vagy rendkívül utálják egymást, és sajnos a mai mi világunkban az megy, hogy bizonyos régi problémák miatt még mindig nem sikerült összeölelkezniük azoknak az embereknek, akiknek már régen azokat a problémáikat el kellett volna felejtenie, és közösen gondolkodni egy jó magyar ródútirány, célirány, nem is tudom minek a megfejtése ügyében. Szóval most jelenleg én is kicsit elkeseredetten azt látom, hogy aki próbál tenni valamit ezért a szakmáért, az általában önmaga, saját maga kitalált ötletei alapján megy előre, próbál behúzni ezt az, de kisebb-nagyobb sikerrel.
Tehát a ród életpálya modellt nem sikerült közös nevezőre hozni.
Mindenkinek megvan a sajátja, azt mondanám. Mindenki a saját önmagáján dolgozik már hosszú évek óta, hogy önmagát sok-sok helyre be tudja csúsztatgatni, és önmaga maga mellé tudjon még helyetteseket osztogatni, ha esetleg úgy alakul. De azon törni a fejét, hogy a többieknek is csináljunk valami jót, azt nagyon kevesen. Hogy is mondjam, úgy tudnám ezt megfogalmazni egyszerűen, hogy amikor engem felhív valaki segítségkérés gyanánt, talán emiatt is kedvelnek sokan, én sosem mondom azt, hogy nem, hanem azt mondom, hogy én nem érek rá, de tudok segíteni, van sofőrökre csoportom, van ródokra csoportom, van hangosokra csoportom, meg fel tudom tenni az ő általa feltett kérdést, hogy hova és mikor kit szeretne bérelni, hova szeretne menni, stb. A magyar rócszakma szerintem jelenleg úgy működik, hogy egyszerűen bemondja a telefonba az ember azt, hogy bocsi, de nem érek rá. És ki van nyomva a telefon, és nincs tovább görgetve a dolog. Én azért vagyok, azt hiszem, népszerű ebben a dologban, mert én mindig tovább görgetem, én mindig próbálok segíteni azoknak az embereknek, zenészeknek, akik éppen bármilyen segítségre szorulnak, és ez a költöztetéstől kezdve a zenekari színpadi hangosításig bármi.
Említetted az előbb már ugye a Covidot, és hát azért az talán köztudomású, hogy itt a háttériparban nagyon sokan elmentek ebben az időben máshova, és aztán, amikor vége lett a Covidnak, nagyon sokan nem is jöttek vissza.
Pontosan, mert villanyszerelőként, vagy egyéb olyan kétkezi munkaként, aminek lehet, hogy ők papírban egyébként eredetileg a birtokosai, olyan pénzeket lehet manapság a szakember hiány miatt keresni, hogy nem biztos, hogy megéri nekik, csak nem látták ezt a világot a Covid előtt, mert benne voltak nagyon a hangtechnikai és a zeneipari világban. Nem látták azt a mondjuk a villanyszerelő vagy a vízvezetékszerelő világot, hogy abból mennyit lehet profitálni befelé, de most muszáj volt nekik belemenni ebbe a dologba, és van egy-két kollégám, aki konkrétan megmondta, hogy ő neki úgy néz ki, hogy úgy alakul az élete, hogy jobb lett az a foglalkozása. Krausz Kristófot tudom talán megemlíteni, ismeritek, sok zenekar, Gangsta Zoliékat keverte, zenekarok sofőrje, ródja, mindenese, ő is egy szívlélek fickó, érdekes humorral, de rendkívül jó fej fickó. Szóval, hogy ő például metróban szerelte most a villanyt, amióta a Covid tart. És azt mondta, hogy egy metróba való lemenéshez, egy oda lentre való dolgozáshoz, veszélyességű pótlék, éjszakai módon lent vagyunk, stb. Akkor a mennyiségű bevételt tud generálni magának, hogy neki mostantól a szabad idejében, amikor oda nem kell menni, akkor tud jönni dolgozni. És sok embernek alakult így az élete szerintem. Azt nem mondanám, hogy a szakmánk felének, de az egyharmadának biztosan.
Szerintem menjünk vissza most egy kicsit a legelejére. Szerinted mi most a Ród?
Jelenleg a Ród egy zenekari Ród, vagy úgy általánosságban nézve egy?
Szedjük szét.
Hát én magam nevében tudok beszélni, szerintem egy zenekari Ród, már más műsorban is, más beszélgetésben is a Korodi Tominál elmondtam azt, hogy egy zenekari Ród szerintem ő egy komornyik, vagy nem is tudom, hogyan tudnám szépen, szép szóval fogalmazni meg ezt, de
a
zenekar, igen, egy Jean, aki abban a másfél órában, amíg a zenekar fent van a színpadon, illetve előtte és utána is, amíg az eszközöket telepíteni és összerakni és behangolni, stb. Kell, addig ő egy Jean, aki azon van, hogy az a zenész ott a színpadon nagyon-nagyon-nagyon jól érezze magát, semmi gondja ne legyen, mert sok minden, ugye ez egy közvetett dolog, hogyha a zenész nem érzi jól magát majd azon a színpadon, a közönség sem fogja magát jól érezni az adott koncerten. És szerintem nekünk egy Jeanoknak kell lennünk ilyenkor, aki piedesztára emeli azt az adott hőst, azt az adott zenészt, azt az adott zenekart, alátámasztja. Ha egymás szemébe nézünk, akkor pozitívan bólogatva, a ritmusra mosolyogva néz, és az a lényeg, pozitívságot sugároz a zenész felé, aki a közönségnek adja elő a műsorát. Szerintem egy Ródnak, egy zenekari Ródnak ez a legfontosabb feladata. Sokkal fontosabb, mint az, hogy tudja, hogy kell összerakni ezt a felszerelést, vagy mondjuk a Fender Twin belsejében milyen csövek vannak, vagy hogyan kell, miért ómban, vagy hogyan van ez. Ez idővel kialakul mindenki. Ez egy, mondhatnám azt is, hogy a ródolás, ez egy kiváló segédmunka, segédmunkásnak mondanám, zeneipari segédmunkásnak mondanám én is magam, mert azért vagyok, hogy az a produktumot létrejöjjön, és elvarázsoljon engem is. Ennek vagyok a segédje. Tulajdonképpen. A jó komoly nyitja az adott brigádnak.
Érdekes, hogy a Balázsnak ezt nem is mondtam, Vilkóval beszéltem csak, és azt mondta, hogy olyan dolog történt, amit ő még a legdurvább Metallica, meg nem tudom, ilyen videókon sem látott, talán Nirvana Tribute volt.
Nirvana Tribute sziget.
És azt mondja, játszottak, és elszakadt egy húr koncert közben, de ment a szám, és nem volt lehetőség gitár cserélni, és azt mondja a Bigyó, úgyhogy ő játszott 5 húron, szám közben a Bigyó leszette a szakadt húrt, fölrakta az új húrt és fölhangolta, úgyhogy közben ő játszott.
Yeah, yeah.
És pont azt mondtam, hogy nekem ilyenkor ilyen buddhista 4-karú, 6-karú aspektusok jönnek be, és hogy igen, és hogy a Bigyó ezt megcsinálta, hogy Itt egyáltalán kell a lélek jelenlét, a technika, tehát az, hogy ő játszik, az már eleve van egy...
Próbált kvintezgetni akkor, hogy pont azt a húrt azt ki tudjam cserélni, vagy úgy fogni le a húrokat, hogy az sose érjen ahhoz a részhez hozzá, és csak egyszer kellett neki gyorsan befűzni. Vannak róla képek, hála Istennek a Facebookon talán az egyik legjobban kedvelt linkem, amit megosztottam ez ügyben, hogy számomra is fontos, meg érdekes dolog volt, hogy ez megtörtént, és akkor igazából nem is gondolkodtunk rajta. Akkor ő is mondta, hogy nincs tartalékiter, mit csináljunk, hogy legyen, én megvittem a húrt, és akkor megcsináltuk. Szóval, hogy most már nagy dolognak látom én is, de akkor csak a munka része volt, hogy valahogy meg kell oldani azt a dolgot. A Ródok kérdésére visszatérve, a Ródnak ez a dolga, ha szakmailag nézzük általában ezt a dolgot, és így kerülhet valaki egy kis zenekartól egyre följebb, egyre jobb zenekarokhoz, egyre nagyobb gázsival, és talán úgy, hogy nem kell mellette másik munkahelyet is csinálnia, mert ugye a ródolás az hétvégékről szól a legtöbb esetben, és ha neked csak hétvégén van bevételed, az nem biztos, hogy annyit teremt, hogy te egész évben meg tudjál bőle 12 hónapon keresztül lenni, pláne úgy, hogy januárban, februárban nincs koncert úgy általában. Szóval ahhoz, hogy az ember előrébb tudjon lépni, ahhoz ilyeneket kell valahogyan bevállalni, megtanulni, bemerni vállalni. Tényleg ez nagy dolog ezzel kapcsolatban. Azt is hozzá kell tegyem, hogy talán az, hogy én is valaha zenéltem, és színpadi izgalmam nincsen már az ügyben, hogy emberek elé be kell mennem valamit megcsinálni, talán ez is hozzásegít ahhoz, hogy ilyesmiket megmerjek csinálni, és bemerjek vállalni. Meg hát nyilván a CV-mben, a képzeletbeli CV-mben ez egy nagyon jól mutató dolog. Ennek örülök, hogy ez megtörtént. Volt már olyan is, hogy elborítottam erősítőt, az nem lesz benne a CV-ben. Szóval...
Hát csak, hogy itt igaziból másodpercek töredéke alatt kell döntést hoznod. Hogy egyrészt a Ród nem az, hogy fölmegy a zenekar, és akkor ő hátra megy cigizni, meg fröcsözni, hanem abban a pillanatban észreveszed, hogy szakadt a húr a Vilkónál.
Nagyon jó, hogy ezt mondod. Sokan azt gondolják a Ródokról, hogy az a feladatuk, egy zenekari Ródnak például, hogy telepítse és leszedje a színpadról az eszközöket. Nem. Legfőképpen a Ródok feladata az, hogy az adott másfél órában a zenészeire koncentráljon, és nekik a legmegfelelőbb biztonságot nyújtsa. Mindez ügyben ez benne van a szakmai dolog is, hogy ha valami elszakadt, valami történik, akkor a legtöbb ród nem keresztbetett kézzel nézi, hogy fú, de most mit csináljak, nem merek bemenni, mert sokan vannak, azt se tudom, mi történt, hanem a legtöbb ród ilyenkor cipőfűzővel, téppel, bármivel azonnal megpróbálja megoldani az adott problémát, szerintem.
És hogy, tehát, hogy a pillanat tört része alatt meg kell hoznod a döntést, hogy most ki kell cserélnem a húrt, közben megy a show, ezt fizikailag megoldani. Tehát egyetem nem is értem, hogy ezt...
Szerencsés eset, hogy a Nir van eredetileg ugye egy gitáron. Szóval ők meg két gitáron játszanak, úgyhogy azért az ott, hogy mondjuk úgy, hogy játszott ugye végig rajta a Vilkó, de kvintezgetett és stb. Szóval nagyon szépen van ez előadva ez a dolog, de hogy is mondjam, neki is kellett azért elengedni azt a gitárt egy pár pillanatra ahhoz, hogy én ott be tudjam fűzni azt a ült. Hogyha nagy tág tekintetben nézzük a Ródokat, akkor abba beletartozik a hangtechnikus, a kinti frontkeverős hangmérnök, sőt, még néha én azt mondanám, hogy sok sofőr is. Mert sok sofőr évek óta ugyanazzal a zenekarral jár, és nagyon sok mindent tud róluk, és szintén a ő általuk tervezett program szerint halad, megy előre. Mit jelent ma egy magyar ródnak lenni? Azt hiszem, a legtöbben a kedvelt zenekaraikkal mennek, nem pedig hivatásból mennek valakikkel, akiket nem kedvelnek. Szóval szeretni kell hozzá nagyon azt a zenét, vagy azokat az embereket, akikkel mész.
Például a Ródoknál az a professzionalizmus része, hogy mondjuk metal rajongó a Ród, és el kell menni egy bármilyen popprodukcióval dolgozni. Tehát, hogy félre tudja rakni a saját ízlését a produkció miatt.
Azt tudnám mondani, hogy a legtöbb jó ród, vagy jó hangmérnök, vagy jó hangtechnikus, az nem kifejezetten metal rajongó, vagy nem kifejezetten rapper, vagy pop rajongó, hanem megtalálja magának azokat a hangokat mindegyik dalban, vagy mindegyik zenekarnál, akinél szeret dolgozni, ami neki szimpatikus belőle. Vagy a szövegek olyanok, amivel pontosan teljesen egyetért, még ha a zene nem is teljesen az a világ, amit ő otthon, hogyha haza megy, meghallgat. Én konkrétan a magam részéről példát is tudok hozni, hogy Szupernem zenekartnál dolgoztam valaha, mint Ród. Lehet, hogy nem fog nekik ez jól esni, de soha életemben nem hallgattam meg őket otthon. Sosem jut eszembe berakni azt, hogy hogy a baráti társaságban egy szuper nem dalt meghallgatni, de amikor velük dolgoztam együtt, az Papp Szabolcs színpadra felmenős varázslata, ahogyan a közönséget magához tudja ölelni, az engem is elvarázsolt, és azokban a pillanatokban úgy éreztem, hogy Magyarország legkiválóbb rock and roll zenekaránál vagyok, és velük együtt dolgozom, és hú de király dolog történik most körülöttem, és milyen jó ez a dolog. Aztán utána hazamentem, és megint nem hallgattam szupernemet. Érted? Hogy a legtöbb magyar ród azt hiszem, hogy nem egy kifejezett stílus rajongója, hanem talál magának valamit az adott produkcióban, ami miatt ő nagyon szeret ott abban a produkcióban benne lenni, a részese lenni, velük menni, együtt lenni csak az emberekkel, stb.
Én azt látom egyébként, hogy a mostani nagyon profi felsőligás, meg felsőközépligás előadók, zenekarok, most teljesen függetlenül a zenéjüktől, de általában ilyen nagyon kedves és jól kezelhető emberek. 20 évvel ezelőtt nem feltétlenül ilyenek voltak azok a nagy hősök, hanem nagyon sokszor ilyen
kicsit, meg liberálisabb emberek. Lett talán a világ, ugye nem? Vagy nem is tudom, kicsit olyanak lettünk, hogy a fiatalok, vagy a mostani zenészek, azok nagyon sokan, nem is tudom, hogy mondjam, hogy jó neveltetést kapott most a sok nagyon sok zenész, akit látok. A hip-hopper srácoknál hallom csak ezt a gyere bébi ürám az arcomra, meg a merjük kimondani a mindent a facom izét. A többi más csapatoknál talán jó neveltség van. Én ezt veszem vissza, ha például én saját esetemben a Margaret Island zenekamról beszélek, akikkel imádok menni, ott mindenki egy, lehet, hogy van az életükben valami törés, volt valami ez, meg az, meg amaz, de sikerült úgy alakítani a családjuknak őket, hogy kedves emberekké váltak, és nagyon sok zenekarnál, hála Istennek azt látom, hogy sok-sok kedves ember van egy helyen, és van azért nyitottság arra is, hogy kedves emberek is belekerülhetnek a szakmába egy-egy kicsit durva frontember mögött.
És kedves emberekkel jó dolgozni.
Nagyon is jó dolgozni.
Nem, most a ródokra visszatérve csak, hogy mondjuk a 80-as években, amikor néha bejutott az ember egy-egy koncertre mondjuk a Soundcheck idején, és van néhány olyan aktív frontkeverős, aki mai napig is már a szakma veteránjainak számítanak, ezért nem mondok neveket, de volt olyan, hogy az előzenekarnak szó szerint leüvöltötte az arcát, hogy mit akar a basszusgitáros még a monitorba, nem te vagy a főhős, nem rád veszik meg a jegyet, uh-huh. És ezt nagyon alpári módon rendezték le. Szerintem erre utalt a Balázs, hogy ma sokkal intelligensebbek a ródok, sokkal jobban érzik a produkciót.
És hát, hogy vice versa.
Én azt gondolnám egyébként, hogy ez alatt az idő alatt alakult ki tulajdonképpen ez a zeneipari dolog. Hogy sokkal tágabb lett a zeneipar, mint akkoriban. Akkor volt benne kevesebb zenekar, kevés belekerült emberekkel, akik úgy tudták, ahogy mit mondtam a ródokról, ahogy szerintük jó az a dolog. Mostanra tágabb lett ez a fogalom, lettek turnémenedzserek, lettek gitáródok, dobródok, külön szekciókra bontható emberek, nem pedig emberek, akiknek egy csapatot fel kell rakni a színpadra, és nincs külön megnevezésük, hanem mindannyian ugyanazért az egyért. Talán tágabb lett ez az egész, és ahhoz, hogy jobban tudjon ez működni, szükség van a sok-sok kedves emberre is, mert a turnémenedzsereknek azért kell kedvesnek is lenniük, de kell szigorúnak is lenniük. Például irányítaniuk kell a saját csapatukat is, de azért ki kell harcolniuk a helyszíneken például azokat a dolgokat, amiket a csapat kért, vagy leírt előre egy adott szerződésben is, olykor fel kell emelniük a hangjukat, de nagyon-nagyon számít szerintem a mai világunkban egyébként a kedvesség is. Ha valaki dühösen csinál valamit, ugye azt már egyre jobban úgy nézzük, vagy olyan oda változott a világ, hogy az egy bunkó, az egy szemétalak, az egy stb. Csak úgy tudsz talán most már elérni dolgokat, ami lehet, hogy egy picit rossz is, hogy nyájasan, kedvesen kell megkérned az embereket arra, hogy figyelj, amit te mondasz például, hogy mi vagyunk a főzenekar, ti előzenekarként, ne haragudjatok, de e fölé a hangerő limit fölé ne menjetek, mert azt meg kell tartanunk a főzenekar számára, mert ők a főzenekar, ti pedig a előzenekar vagytok, hogy légy szíves, a tiétek legyen 95 dB-ig, a miénk meg 105-ig lesz, jó? És ezt két hangtechnikus, akik egyébként 15-20 éve benne vannak a szakmában is, lehet, hogy egymást is váltják ugyanannál a zenekarnál néha, ezek egymással megbeszélve meg tudják ezeket oldani. Agresszív viselkedést az utóbbi időben nem is nagyon tapasztalok ilyen ügyben. Régebben tényleg volt az, voltak olyan monitorkeverős technikusok is, én sem mondok neveket, akiket zenészek mondtak, hogy na jó, ha ő ül ott, akkor inkább én nem játszom, vagy hozzatok egy másik monitorkeverőst, de én vele nem beszélek, mert olyan rosszul beszélt a zenésszel, nem volt vele kedves, hanem nem adok többet a lábdobból, már elég volt, nem hallott, hülye vagy, stb., hogy a zenész nem kérte azt a viselkedést, ő szerette volna, hogy kedvesen kiszolgálja az épp adott, most megint rosszot fogok mondani a ródokra, kiszolgáló személyzet. Mert sok esetben a ródok kiszolgáló személyzetek, akik egy adott feladat miatt vannak ott, és legfőképpen azért, hogy a zenésznek teljesítsenek, meg a közönségnek teljesítsenek.
Valószínűleg ebben az is benne van, hogy szolgáltató ipar.
Igen, pontosan.
És hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt volt az Orinak, az Irinek cucca, amivel tudtak vidéken 2-3 ezer fős csarnokokat behangosítani, meg volt a Freireisznek, meg egy-kettő, tehát volt mondjuk 5 cég, aki meg tudta ezt csinálni, és akkor az a Gibbs Jakab, aki ott ült, az azt mondta, hogy figyelj öreg, fogd be a szádat, ez van, és ezt kell szeretni, és nem tudtál másikat hívni, mert az Ori kötött veled szerződést, hogy mész 25 pontosan állomáson nyáron valahova valamit csinálni. Most meg az van, hogyha szolgáltatás, ez erről szól, hogy a megrendelő kapjon meg mindent, amit kért, és ha nem kapja meg, akkor megy. Szerintem van az országban 50 olyan cég, aki professzionálisan a letfaltól a fedett színpadig mindent oda tud neked rakni, amit akarsz, és ez Békés Csabától Sopronig, Egertől Kaposvárig.
Az elmúlt évek technikai fejlődése, ugye ez van, konkrétan nekem is van egy saját cuccam, amivel egy lagzit vagy egy kisebb rendezvényt meg tudok csinálni, hogy kb. Mindenkinek így alakult már az a dolog, hogy az idővel összegyűjtögetett mindenki magának annyi motyót, annyi cuccot, hogy rengeteg szolgáltató van. Van ebben is változás azért a Covid óta, ezt nyilván biztos ti is látjátok, a Visual Europe Group és ennek hatása, például a mai magyar road világra. Nem tudom, hogy szabad-e erről beszélnem nekem, vagy mondanom róla negatívat vagy pozitívat, hogy ez hogyan alakítja a mi dolgunkat. Vannak benne jó dolgok is, vannak benne rossz dolgok is, ahogy mondjuk most már jelenleg azt hiszem náluk 180 technikus dolgozik. A Visual 180 ember. A legtöbb magyar cégnél van egy-kettő, még mindig abban a szituációban vagyunk, hogy van egy-kettő jó hangmérnök, aki a cég vezetője, illetve annak az egyik barátja, aki még a másik jó hangmérnök, és ezek alá dolgozik be még a saját baráti társaságukból. Ez az, és van, aki marad 5 évig, van, aki marad 10 évig, ki tudja meddig, stb. Változó fiatal emberekkel, stb. A Visual Europe Group jelenleg most egy olyan dolgot csinál szerintem, ami jövőbe mutató, és csak kiszorítja majd ezeket a kis vállalkozásokat, akiknél ezek a fiatal fiúk akár oda kerülhetnének egy-egy keverőhöz. Egy 180 fős cégnél a 180. ember sosem fog oda kerülni a nagy keverőhöz megtanulni azt a munkát. Hogy azért mondom, hogy tudok benne jó dolgokat is mondani, mert a fizetéseket például nagyon jó helyre teszik, és a magyar ródokat nagyon is megbecsülik. Végre egy olyan gázsit mondhat be mindenki máshol, hogy hát a Visual Europe Groupnál ennyi, akkor én is ennyit szeretnék kérni. Légy szíves. Szóval valamilyen helyzet, tehát jót generálnak a szakmánkkal, visszateszik abba a pozícióba, amiben mondjuk a 2000-es években volt, mert akkoriban egy ród is annyi gázsit kapott, mint egy zenész. Nem voltak ezekben különbségek. Mostanra azért itt lett ebben egy pici változás, vagy csak a nagyon jó ródok kaphatnak meg ugyanakkora fizetést, mint amikorát egy zenész is megkaphat. A Visual Europe Group ezt most nagyon jól csinálja, hogy már közelítenek a fizetések afelé, mint amekkorát egy zenész is tud kapni, vagy mondhatni, hogy nem kell azon aggódnod, hogy mennyi bulid lesz egy hónapban ahhoz, hogy el tudod-e tartani magad, mert ők folyamatosan tudnak neked biztosítani melót. Csak ezzel a fiatal fiúkákat, fiatal érdeklődőket kizárhatják abból, hogy ők egy keverő mellé keveredhessenek úgy, hogy ők csak a harmadikak a cégnél, nem a 180-ak, érted? Hogy...
Aha, tehát egyszerre megjelent a professzionális szolgáltatási ipar, de mellette meg egy kőkemény kapitalista pártállami egykedő
irányítás. Pontosan, meg ha valaki ott elmond valamit, és nem annyira jó, az viszont látás van, még melletted 5-6-8-10 másik, nincs megbocsátás, nincs az, hogy jó, gyere nézzük
tanuljunk
meg, hogy miért, mit rontottunk el, ez miért volt rossz. Nyilván, ha egy megrendelő elveszít egy bulit amiatt, mert rossz volt a hangosítás, nyilván akkor az embert sajnos el kell küldeni. Vannak ilyen opciók, de ha csak egy apró hiba történt, ami miatt őt mondjuk nem engedik többet a keverőhöz, vagy valamihez, az nem jó. Szóval, hogy azt látom, hogy ez a kapitalista ügy, ez ez ronthat a dolgom, meg a kisvállalkozások nagyon sok el fog tűnni, hanem befelé dolgozik mondjuk a VEG-nek, mert ugye az van, hogy a VEG bevállal mindenhol minden melót, mert van rá kapacitásuk, és ha esetleg véletlen nincsen annyi, mert nem úgy alakult, mert sokat vállalt, többet vállalt a VEG is, mint amennyit tud, akkor fogja és leosztja a kicsiknek. Ezzel is csinál jó dolgot tulajdonképpen, mert fenntart kis vállalkozásokat ő maga is, csak akiknek ő mondjuk esetleg nem ad munkát, azok viszont olykor-olykor kiesnek ezekből, mert ő a nagy kapacitásával el tud vinni mindent. Mert van, ha azt mondod, hogy vizuális grup például, akkor tudod, hogy nagyon jó dologra számíthatsz, minden oké lesz, jó nagy pénzbe fog kerülni, de minden rendben lesz. És ez a dolog az így átvitte ezt az egészet, nem is tudom. Már nem olyan családias a dolog, vagy családiasak a cégek. Nekem ez szimpatikus volt a rúgdolásban, vagy ezekben a dolgokban, hogy voltak emberek, mint a Gellért Tibor, akinek megvannak az emberi, és a mai napig, ha rá gondolok, tudom, kik a Gellért Tibort emberei. Érted? Hogy ez most már egy kicsit így megy szét. Hogy...
Igen, azt mondták, hogy Európában ez ugyanúgy, ahogy a közgazdaságtan is azt mondja, hogy az eredeti tőkefelhalmozás az 120-140 év volt, amíg egy családi vállalkozásból lett egy európai vagy világszintű vállalkozás, hogy a show businessben ez az 50-es, 60-as években elindult az olaszoknál, a franciáknál, ugyanígy, hogy egy család vett két ményomót, és már a, mit tudom én, van 4 kamionnyi felszerelésük. Nálunk ugyanúgy, ahogy az eredeti tőkefelhalmozásnak is volt 90-ben egy része, amikor széthorták az állami vagyont, aztán 2010 után elindult egy újabb felosztás, más paraméterekkel, nem a, biztos, hogy az affinitás, a szakképzettség alapján, és hogy a show businessben is igen ez van, hogy lett egy iszonyatos tőkeerős dolog, és ők osztják a lapokat, és hogy nagyon gyorsan, ez nem az volt, hogy 30 éven keresztül, mert az, hogy a Gellért Bubu mit épített föl, azt lehetett látni, hogy még az első végfogokat ő forrazgatta, és hogy építette föl az első magyar professzionális cuccot, ami európai turnékat tudott megcsinálni, hanem itt egy-két év alatt egyszer csak megjelent a minden, hogy korlátlan bankkártya volt hozzá, pontosan, hogy ez létre tudjon jönni. Igen. Ez érdekes. És egyébként mit látsz, az utánpótlás, az hogy működik nálunk?
Ezen is próbálkozom, vagy próbálkoztam hosszú éveken keresztül, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy embereket keverjek ebbe bele. Nem tudom másképp mondani. Hogy sokáig úgy gondoltam én is, a saját barátaimnak, akikkel 30 éve együtt vagyok, vagy vagyunk most is, egy helyen lakunk, stb. Akiket együtt jöttünk fel Encsről, az otthonról, őket is próbáltam belehúzni ebbe. Egy ideig dolgoztak is benne, de ha nem az az irány, nem úgy gondolkodik, mint én, vagy úgy érdekli a produkció, akkor ő nem fogja azt csinálni azért, mert, hogy mondjam, nincs akkor a pénzügyi vonzása ennek egyébként, hogy az ember bemerje vállalni azt, hogy ez a fő dolog, és mellé még tudsz valahonnan, valamilyen alkalmi munkákból annyit összeszedni, hogy egy havi dolgodat megcsinált. Ezt már most már többször említettem, lehet, hogy ez nem jó dolog, hogy erről beszélek, hogy a pénzügyi dolog.
De fontos, nem, mert fontos, hogy lelkesedésben nem tudod kifizetni a telefonszámládat.
És azt történt, hogy én próbáltam volna, volt erre valaha weboldal is, hogy beírod a Böhm Gábor úrral, csináltuk crewbox.hu néven, hogy beírod a weboldalra, hogy te szeretnél egy valamilyen technikust valahová, és akkor mi kiutalunk neked egy technikust egy adott névsor alapján, látjuk a naptárakat, tudjuk, hogy ki, próbáltuk volna ezt valahogy összemosni. Nem nagyon sikerült, mert az esetek nagy részében a jó technikusok már minden hétvégére, amikor csak beírt oda valaki valamit, már foglaltak voltak, ezért egy fiatalabb technikust sikerült elküldeni egy-egy olyan helyszínre, ahol az a technikus nem állta meg a helyét, vagy nem úgy állta meg a helyét, mint kellett volna. Ebből jelentkeztek problémák. Még egyszer a kérdésed, hogy fogalmaztad?
Hát, hogy a fiatalok, az utánpótlás, az hogyan igen, lesz? Hogy zenészek, aki már
elkezdtünk utalgatni embereket, végül azzal alakult, hogy nem volt szükség hangmérnökökre, mert őket közvetlenül felhívták, nem volt szükség ródokra, mert őket közvetlenül felhívták, hanem stagehandeket akart mindenki. Én próbáltam behúzni, akkor így legyen az fiatal fiúkat, akik, ha nálunk egy darabig stagehandkednek, akkor őket majd be fogja húzogatni egy-egy cég. Így is alakult, csak ezzel van gond, fárasztó, az, hogy emberekkel kell mindig foglalkozni, mindig újakat találni, nekem ez volt a bajom vele, ha találsz egy nagyon jó embert, az nem marad nálad sokáig, mint stagehand, mert ő hangtechnikus, vagy videós, vagy valami szeretne lenni, csak itt kezdi a pályafutását, és itt ismerkedik meg ezzel, őt mondjuk úgy, hogy a stagehandkedés alatt csapja meg a színpad füstje. Most, hogy 43 leszek már hamarosan, így már a 20 évesekkel való kommunikáció azért nem olyan egyszerű, mint amilyen 30 évesen volt. Már nehezebb őket megfogni, hogy figyeljetek, itt van munka, nem mindig lesz belőle sok pénz, de rendkívül jó zenekarokkal tudtok menni, és ha szeretitek a zenét, nagyon fontos, hogy szeressék a zenét, és szeressék ezt a dolgot, amivel ez az egész jár. Én magamat úgy tudom fogalmazni, hogy nekem nincsen más dolog, amitől kirázni a libabőr. Néha egy-egy vers, vagy egy jól elmondott próza irodalom valami ki tud tőle rázni a hideg, de a zene, amitől mindig ki tud, én, ha van Isten, én ennek mondanám, hogy a zenén keresztül jön át belém Isten ilyenkor, amikor kirázza a hideg tőle, hogy hallok egy szép dallamat. Szóval, ha ezekre nem nyitottak ezek a kisfiúk, akik jönnének hozzánk, hanem pénzt keresni jönnek el legtöbbször, akkor nem lesz belőlük semmi, mert pénzt keresni jöttek el, és van az az egy-két kivétel, akit viszont ez nagyon is érdekel, és ő is érzi ezt a kvázi isteni jelenlétet a zenében, mondjuk így, az nagyon kevés van, mert a nagyon fontos otthon, hogy honnan jössz, milyen családból származol, tudnak annyira támogatni, hogy te ezt, mint elsősorban zenekari dolgozóként, vagy ilyen munkát végzőként, először ezt mindenki hobbiként csinálja. Nem számíthatsz rá, hogy ebből nagy generált fizetést tudsz csinálni, hanem valahogy meg kell tartanod az albérletedet, vagy otthon kell laknod anyukádéknál, vagy stb., hogy közben ezt tud csinálni, és bele kell szerelmesedni. És egyre kevesebben tudnak ilyen háttérből úgy jönni, hogy beleszerelmesedjenek az ebészbe, vagy már kevesebben olyan punkok, mint én is voltam valaha, hogy a Bardóczi Gábornál, amikor én felérkeztem Budapestre 2009-ben, akkor én másfél évig náluk a raktárban, a pincében laktam, mert volt zuhanyzó, szereztem magamnak hűtőgépet, ezt, azt, amazt, amire szükségem volt, és a salgópolcok mögött berendeztem magamnak egy ellúgott kis részt, ahol az ő anyukája által kapott ágyon, párnán, stb. Feküdtem, mert én sem származom olyan különösebben jó családból, de voltam annyira punk, hogy bármit bemerek azért vállalni, hogy ezt csinálhassam. Kevés ember van ilyen már manapság, aki vagy ezt bemeri vállalni, vagy olyan helyről érkezik, mert azért nyilván kétféle ród is van ilyen szempontból is, hogy a punkródok, meg vannak a jó családból jövő tényleg hangtechnikusnak képzett, akár a szüleik zenészek voltak, és olyan fülük van, hogy nekünk sosem lesz olyan ilyen punkoknak, mint én vagyok, vagy érted, hogy mondjam, hogy kevesen vannak azok, akik ezt a érintettséget, vagy ezt a füstmegcsapást, vagy ezt valamit így megérzik ezzel a szakmával kapcsolatban. Nem is tudom, dolgozom azon, hogy hogyan lehetne ezt népszerűbbé tenni, de nem tudom, hogy hogyan lehetne, mert ha csak azért jön valaki egy zenekarhoz, hogy ő egy rajongó legyen egy adott zenekarnál, akit ő kedvel, például, hogy keresek még mai napig is ródokat zenekarokhoz, de nehéz úgy találni ródokat, hogy elmondom neki, hogy figyelj, a Hiperkarmához kéne menni dolgozni, de mondjuk ő nem szereti azt a zenekart, hanem ő csak a Velhelóval szeretne menni. Hát ilyen nincs. Az első ródolásaim nekem se azoknál a zenekaroknál voltak, akikkel szerettem volna menni, hanem azoknál, ahol volt éppen hely annak a ródnak a naptárjában, akit én akkor ott helyettesítettem, mint kisfiú. Vagy nem tudom, ilyesmi.
A hangosoknál egyébként látsz fejlődést? Most a fiatalokra gondolok, tehát, hogy van itt több helyen edukáció, tehát az A38-on, illetve van a Szent György.
Hát Soli. Én, mint független ember, most megint egy rosszat fogok nyilatkozni, hogy mivel én nem csinálok ilyen iskolát, és nem is jártam ki ilyet, és stb., hogy ebből én látok olyan rosszat is. Az, ami például az A38-as dolog, hogy nem tudom, tudjátok-e, vagy ezt van, hogy tud erről valaki, hogy nem hiszem, hogy megbuktatnak bárkit is. És ez szerintem rossz, hogy ez nem tesz jót a szakmának.
Ez a felnőtt képzésnek a hátránya, és hogy befizetsz valamire,
pontosan,
és akkor
pontosan.
Van a dilemma, hogy alkalmas-e, vagy nem alkalmas, és na akkor, de befizette.
És akkor gondold végig ilyen szempontból, akkor az ott lévő mondjuk tanárok helyzetét is, vagyis a többi, hogy ők ha odaad egy apuka, egy rossz gyereket érettségi után, akit nem tudja, hogy hova helyezzen el, de kifizeti helyette a adott díjat, mert hát ha a hangtechnikus vagy a fénytechnikusi szakma érdekli a fiút, és közben a fiú ugyanúgy leszarja az egészet, és csak ott tölti az idejét azért, mert apuka azt mondta neki, hogy milyen érzés így oktatni valakit arra, hogy Szóval, hogy nekik nagyon nehéz helyzetük lehet ezeknek a tanároknak is, akiknek át kell engedniük ezt a fiút is. Értitek? Szóval, hogy látok benne egy ilyen rosszat. Egy
tisztán,
ilyen...
mert hogy a piac meg nem fogja befogadni őket. Tehát nem,
nem
jó
is
szakember,
fog benne dolgozni. Sokkal több szakembert képeznek valószínűleg papíron, mint amennyi itt jelenleg a szakmával dolgozik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a piacon nagyon sok ember, még mindig nagyon sok embernek nincsen meg a papírja. Ebben nagyon jót csinált például a Szent György Suli, hogy ők azoknak a technikusoknak adtak egy ingyenes lehetőséget, akik már hosszú éve benne vannak ebben a szakmában. És elmentek ezt.
Hogy legalizálták őket az oktatás oldaláról.
Így van, így van. És ezek a technikusok nagyon ügyesen el is végezték ezeket, nagyon könnyen megoldották a feladatokat, hiszen 15-20 éve benne vannak. Csak ennek is van egy árnyoldala, ugye hangtechnikusok, és az egyik ilyen, a másik olyan, és tiltakozunk, és valaki egyszer megbántott, és valaki rosszat csinált. Van, aki erre azt mondja, hogy miért adják oda most ezeknek a 25-30 éve benne lévő szakmai embereknek ingyen ezt a papírt, azok ellenében, akik iskolákat jártak ki ezért hosszú, nagy pénzekért, stb. Stb. Szóval van ebben is egy ilyen kicsi dilemma, hogy melyik a jó irány. Tök jó, hogy mindenki megkapja a papírját, meg megvan, de akkor, hogy közben, akkor most ki kéne fizetni azokat az embereket, akit eddig meg pénzért vették, vagy érted?
Aha.
Szóval van benne egy ilyen furaság, igen, hogy ki, hogy én mai napig úgy vagyok vele, tejtermékgyártó szakmunkás vagyok, ahhoz, hogy zenekari ród lehessek, jelenleg iskola nem működik erre. Gondolkodtam már én is, hogy el kéne menni levakni a hangtechnikusi feladatokhoz járó szükséges végzettségi dolgokat, de nem vagyok biztos benne, hogy én vagyok az a fickó, akinek még mindig, hogy akinek kevernie kellene egy zenekart. Én az a fickó vagyok, aki oldalról szimpatikusan mosolyog, és táncol, miközben az adott zenész fent van. Én ez vagyok. Én, ha nekem meg kellene határoznom azt kintről, hogy hogyan szóljon mindenki fülében az a zenekar, nem vagyok abban elég bátor szerintem, például én, hogy én döntsem el, hogy hogyan hallgatja mindenki ezt. És ehhez is kell a hangtechnikusoknál is egy megfelelő bátorság. Sőt, valahol talán Spulni mesélte egyszer, hogy valamelyik országban, nem tudom, Angliában-e vagy hol, hogy létezik olyan, hogy a frontkeverős hangmérnök jogdíjat kap, előadói jogdíjat. Azért, mert az ő művészeti tevékenységét halljuk a közben, miközben a koncert ott történik. Szóval én nem tudnék az a művész lenni, aki ezért jogdíjat kaphatna, nem merném bevállalni ezt a feladatot. Én most oldalról mosolygó fickó vagyok. Szóval nem tudom, hogy kell-e mindenkinek a papír, vagy kell-e ehhez az egészhez mindenkinek a papír, ahogy a zenészeknél is ez van. Nincs mindenkinek papírja, van, akiből ez sugárzik. Van, aki meg papírral sem tudja soha úgy csinálni, hogy ebből sugárzás legyen valaha is.
Ez érdekes egyébként, pont így a briteket említetted. Őnáluk hihetetlenül komolyan működik a szakszervezet. Én arra emlékszem, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején a Hobo Blues Band ment ki, többször meghívták őket ilyen Jimi Hendrix fesztiválokra, és volt olyan, hogy azért nem tudtak kimenni, mert ott azt mondta a szakszervezet, hogy oké, hogy ide jön a magyar, oké, hogy a magyar negyed akkora gázsit kap, de csak akkor jöhet ide a magyar, ha a magyar fél biztosítja, hogy brit zenekar meg bejön ide játszani, mert ne vegyék el az ő munkájukat. És ezt egyébként a rock and roll szülőhazájába mondják.
Szép gondolat.
És hogy ezt mondták, hogy ez például a sofőrtől a hangmérnökig, a dobostól az énekesig, ezt ott baromi komolyan veszik, ott megvan adva az, hogy egy fesztiválon dolgozik 10 órát a hangmérnök, vagy a stagehand, azután, ha ő neki egy percet kell dolgoznia, az 300%-os gázsi. És hogy 4 nap után kötelesek neki egy nap pihenőt adni. Így tehát ha van egy Glastonbury, és ő már előtte 10 nappal épít, utána még 8 napig bont, akkor közben neki meg kell adni 4 nap pihenő napot, mert ő nem rabszolga, hanem egy szakember. És ezt itt most lemennék egy bármilyen megyeszékhelyen egy ilyen városi napra, ahol hajnali 2-kor kialvatlanul 8 Red Bull-lal, 6 kávéval szerencsétlen építi a színpadot, és leesik az ágyról, mert csütörtök óta nem aludt és kedv van. És mondanád, hogy figyelj öreg, te ne vedd föl a munkát, mert neked
igen,
jobb van a pihenéshez.
Igen, és a főnök általi szeretetből, meg a tisztességből csinálja meg legtöbbször az egészet.
És hogy ebből a szempontból is mi még nagyon kelet-európaiak vagyunk, hogy én azt látom, hogy ez a kis ország, kis pénz, kis foci.
Ez az.
Ez meg ami a legszomorúbb nekem, hogy ez a amit a szocializmusból hoztunk át, hogy ez a oldjuk meg okosba. Tehát jó, nem alszol, figyelj, vigyú, akkor most csütörtöktől ott vagy vasárnapig, jó, akkor nincs sok napi 12 zenekar a színpadon, de legyél már ott reggel 9-re, mert soundcheck van, de hajnali 2-kor még le kell bontani a backline-t, mert az megy át 150 kilométerrel odébb, és akkor hajnali 4-kor hozzák az új dobot, az még rakt föl, és nem mondhatod azt, hogy szeretnék vacsorázni mondjuk egy meleg ételt, vagy ne sátorba kelljen aludnom, vagy nem tudom micsoda.
Manapság, hála Istennek, most már egyre jobban, pláne zenekari dolgozóként most azt mondom, hogy én egy nagyon jó helyzetben vagyok, mint zenekarnál dolgozó fél, mert amit a zenekar bekér magának mondjuk backstage-be, abból azért én is részesülök. De tényleg abban teljesen igazad van, hogy akik éjjel-nappal felépítenek egy helyszínen valamit és éjszaka lebontják, stb. Azokkal nincsen semmilyen szakszervezeti, semmilyen szempontból törődve, sőt a legtöbb esetben a főnökük általi barátságból, tisztességből, vagy azáltali félelemből, hogy nem lesz többet munkájuk, csinálják meg mindezeket.
Ez és ezeket kellene... Presszúra.
Igen, igen. Hogy nem tudom, hova helyezhetnénk el, meg ki lehetne az az ember maga a magyar mai ródvilágban is, akire hallgatna mindenki, és mostantól csináljuk. Úgy nincs ilyen szereplője szerintem. Megpróbálták ezt egy páran, hogy ez működjön. Én is próbálkoztam ezen. Nem hiszem, hogy én magam lennék ez a szereplő, de szívesen támogatnék egy olyan szereplőt, akit mindannyian elismerünk. Csak akit mindannyian elismerünk, az a legtöbb esetben azt mondja, hogy én biztos, hogy nem veszek a vállamra egy ilyet. Érted? Vagy ez történik nálunk?
Mert hogy van egy jó szakmai presztízse, és akkor ez konfliktusokat kéne fölvállalni azért.
Pontosan.
És inkább azt mondja, hogy figyelj, 20 évig meghúztam magam, én most relatíve a pályán vagyok.
Vagy olyan mennyiségű munkával járna neki az egész, ami a saját munkájának a minőségét ontaná.
Érdekes, és a Road meg egyébként így nézzük, akkor hogyha probléma van, akkor tart össze, de hogy a Road az meg a problémákat oldja meg, és a saját problémáját meg nem oldja meg.
Ez egy hibája is sok Roadnak szerintem, hogy a saját életével kevésbé foglalkozik, csak nézd meg, hány Roadnak van párja.
Hány Roadnak van? Ez nem egy családbarát foglalkozás.
Abszolút nem. Én szerencsés vagyok, és örülök neki, hogy nekem még van párom. De nagyon félek tőle, hogy esetleg nem lesz, mert annyi minden másra foglalkozom, annyi minden hülyeséggel törődöm ő helyette, meg a saját életem helyett, hogy félek tőle én is, hogy elveszíthetem. És nagyon sok ember már nem is tud találni magának a Roadok közül például párt, mert annyira bele van szippantva ebbe a világba, hogy a hétvégéi vannak elvéve, amikor egy rendes, normális polgár...
Család, akkor van együtt akkor a család.
Pontosan.
És meg pont az eleve kiesik a hétvége.
Szóval nem egy szociális szakma ez ilyen szempontból. És én próbáltam volna, vagy próbálok még mindig ennek a szakmának egy pici dobogó szívecskéje lenni, aki szervez nekünk rendezvényeket, hogy mi Road vasárnaponként, hétfőnként ígyunk együtt, és egymásnak sírjuk el a bánatainkat. De nem megy olyan egyszerűen már, ezt sem érted, hogy... Szóval nehéz szakma ez. Sajnálom, hogy irányig lyukadtam ki ezzel. De nem egy egyszerű téma ez, hogy ki mit, hogyan vállal. De talán minden szakmában, talán a zenész szakmában is megvannak ezek a dolgok, mert a zenészekkel azért elég hajaz ez az egész együtt, hogy kevés zenésznek is van meg az a párja, akivel ő örök életére együtt tud maradni. Nem sok mindenkinek marad meg, csak nekik talán több a szabad idejük.
Meg ott azért megvan a kreativitás, az exakt kreativitás öröme, hogy megfogok két hangot, és abból lesz egy szám.
Csodát hoztam
a Roadnál, meg összerakom a
ugyanazt a felszerelést hétről hétre mindig.
És ott az nem egy boldogságot jelentő kreatív folyamat, hanem inkább egy manuális, mechanikai dolog.
És akkor tudsz boldog lenni ebbe, legalábbis én magam részéről, hogyha nem mindig ugyanazzal a zenekarra mész, hanem bele-bele keveredsz olykor másba is, aztán vagy örülsz annak, amiben belekeveredtél, vagy arra gondolsz, hogy úgy, de jó, hogy én ennél a másik zenekarnál vagyok. Van ilyen is, hogy kétféle eset. De ha mindig valaki csak ugyanazt csinálja, abba bele is lehet fásulni. És kell is, hogy változás legyen, csak ezzel megvan olyan gond, hogy mindenki azt szeretné, hogy te legyél az egyetlen és nála dolgozó ember. De azt nem tudod megcsinálni, hogy egy hétvégén három zenekarnál is dolgozzál egyszerre. És akkor ezekből adódnak olykor problémák, és így váltások, tovább megy az ember, másik zenekarnál van, stb. Annak van szerencséje, aki valahogy ezeket így megfelelő hullámot tudja hozni.
Na, hát ez gyönyörű végszó. Nagyon szépen
nekem köszönjük. Nekem
szerencsém. És akkor minél több örömet szerezzen neked ez a szakma.
Rajta
köszönjük vagy. Bigyónak, és sziasztok, hallgatók!
Köszönöm szépen is!
Sziasztok!
Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!